Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Mai adásunkban a Kúriák földjére, azon belül is Bikfalvára kalauzoljuk el hallgatóinkat, vendégünkkel, Várajai Réka művészettörténésszel, aki a háromszéki kúriák és kastélyok kiváló ismerője. Réka Budapestről költözött Bikfalvára, szívügye az épített örökség megmentése, így épített örökségünk elkötelezett őrzője. Életérzést közvetít egy udvarház. Mekkora kihívást jelent egy műemléképületben élni a mindennapokat? Vigyáz-e valaki arra, hogy a település megőrizze jellegzetes értékeit és kihasználja potenciáját? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai fél órában. Tartsanak velünk!
A kúria ugyanúgy udvart jelent latinul, mint az udvarház. Igazából ez azt jelenti, hogy egy területen belül ott van a nemesi család megélhetéséhez szükséges minden. Tehát védelmet, élelmet és kényelmet egyaránt már a 17. századtól, sőt még korábban kellett biztosítani egy udvarháznak. Nagyjából ugyanazt található az udvarán, mint egy akármilyen falusi gazdasági udvaron. Van ugyanúgy is nyári konyha, vannak gazdasági épületek, a csűr, az istálló, a szekérszín. És annyiban különböznek ezek az udvarházak, hogy mindenképpen már kívülről látszik, hogy ez egy nemesi épület. Tornáca van díszes kapuja, fedeles kőkapuja például.
A háromszéki kúria sokasság okáról.
Van néhány kiemelt falu, ahol nagyon sok van. Bikfalván még most is van több mint 25, egy-két átépítve, de azért még nyomaiban felismerhető, hogy az udvarház volt. És például Csernátonban nagyon sok van még a 19. századból, Bikfalván nagyon sok van a 18. századból, de egész háromszékre jellemző, nagyon sok az udvarház, mert hogy ez egy kiemelten határvédő terület volt. Ugye itt a történelmi Magyarország délkeleti csücskében, a Szászföld szomszédságában, tehát Barcaság szomszédságában, és ugye a szászok is határvédésre voltak berendezkedve, és a székelyek is. És háromszéken nagyon sok lófőt telepítettek le, akik nemesi rangot kaptak, tehát kaptak címeres levelet, és hát birtokokat. Egy ilyen udvarháznak a telke nem nagy, tehát van, hogy 1-2 hektár mindössze, tehát nem mérhető össze a nagyobb kastélyok 30-40 hektáros telkével, viszont vannak külső erdők, szántók, legelők, amik még a családokhoz tartoztak. A legkorábbi épületeknek van középkori alapja, tehát fel lehet fedezni másfél méteres falvastagságokat is. 17. századi nyomaink már több helyen vannak. Egyébként el kell mondanom, hogy itt háromszéken az úgynevezett kastélyok sem olyan nagy kastélyok, mint mezőségen. Most eszembe jutott például az altorjai aporkastély a 17. századból, ami kívülről egyáltalán nem tűnik olyan nagynak és olyan jelentősnek, és bent pedig nagyon-nagyon szép 17. századi virágos reneszánsz freskók kerültek elő két periódusból is, és ezzel egy elég jelentős műemlékké vált az aporkastély. Tehát a 17. századi nyomok már felfedezhetők, és van nagyon sok 18. századi udvarházunk. Nagyon érdekes, hogy ez a barokk tört vonalú oromzat, ami jellemző a barokk stílusra, és ami megjelenik az udvarházakon is, nagyon sokszor már az 1820-as, 30-as években került az épületekre. Mégpedig azért, mert hogy akkor lett a nemesi reprezentációnak az egyik kiemelt építészeti eleme a tornác. Úgyhogy a tornácok azok nagyon sokszor a 19. század első feléből valók, amellett, hogy persze a reneszánsz lodzsáknak is hozzák a hagyományát.
Ezeket az épületeket mennyire ismerik az adott települések lakói és az épületekhez tartozó hozzáfűződő történeteket?
Én szerintem sokat ismernek, mindenképpen számon tartják az udvarházakat, noha ezek tényleg nem főnemes lakók voltak, hanem tényleg kisnemesi vagy lófőlakók, tehát ez egy más kategória építészeti szempontból is, de azért persze mindenhol ismerik, hogy hol melyik udvarház van, mert általában az a család értelmiségi család volt, főleg a 20. században nagyon sok birtokos nemesi családból, ez ugyanígy volt Magyarországon is, hogyha el is szegényedtek vagyonilag, azért az értelmiségi múltjukat tartották, tehát hogy sok az egyetemet végzett, vagy ők voltak a faluban a tanítók, kántortanítók, úgyhogy ezt természetesen ismerik, és hát persze fűződnek az épületekhez, meg a tulajdonosaikhoz történetek, legendák mai napig.
Tehát tudatában vannak mondjuk Bikfalván az ottani lakók, hogy mekkora kincs van a faluban?
Én azt hiszem, hogy ez egy nehéz kérdés. Egyrészt azt mondhatom, hogy igen. Tehát benne van a köztudatban mindenképpen, ezt erősíti az is, hogy a terül az uzoni községnek a polgármestere most nagyon erősen rajta van azon, hogy akár világörökségi szintre emelni Bikfalvát a sok udvarház miatt. Még mindig azt hiszem, hogy itt, hát talán nem csak Erdélyben, de Erdélyben ez mindenképpen tetten érhető, hogy a régi házakhoz való viszonyulása az embereknek az még mindig megosztó lehet. Tehát, hogy van, aki már felismeri a benne az értéket, és van, aki egy kicsit köti a szegénységhez, vagy a múlthoz, vagy a rossz emlékekhez. És valahogy ezt kéne átformálni, mert hogy nagyon sok helyen nyugatabbra az történik, hogy átépítik, modernizálják, vagy modernizálták a 70-es, 80-as években a régi házakat, lettek belőle például a magyarországi falvakban kockaházak, és akkor ami megmaradt, az az egy-két régi tornácos ház, abból csináltak tájházat, és az akkor a mintapéldány, hogy milyen volt régen, és a turisták oda mennek. Most képzeljünk el, hogyha egy faluban megvannak ezek a házak, több épület még áll, tehát védhető egy olyan falukép, ami a régire jellemző. Nem kell modernizálni úgy, hogy átépítjük, hanem a kor igényeinek megfelelően lehetne őket felújítani, úgyhogy ezek élhetőek legyenek, akkor az milyen csodálatos lenne, hogy az ember megkapná a múltnak az értékét, úgyhogy a jelenben és a jövőben is élvezhető. Nagyon szép helyen van, tehát nagyon nagy szerencséje van Bikfalvának, a Bodzai Havasok lábánál van, felhúzódva dobra.
Várajai Réka a művészettörténészt hallják.
Egészen más Bikfalva közepe, ahol mi rakunk, az egykori középkori halmaz szerkezetű részben, és egészen más a hegyek alatti Bikfalva, 1 kilométer van a közepe és a teteje között, pont 1 kilométer, de ott például már a fenyveseknek a havasi levegője érezhető, és ott van például a Mókus panzió, nagyon-nagyon szép helyen fekvő panzió, de a faluban még van 2 másik panzió is, sőt azt hiszem még egy negyedik is, úgyhogy egyrészt turizmusra kiválóan alkalmas egyébként is, és kiváló kiránduló helyek vannak. Ott van egy, lehet, hogy római őrtoronyként funkcionáló egykori építmény, amit Csigavárnak neveznek, oda is fel lehet sétálni. Vagy van még egy érdekesség, a templom, csodaszép a temetője Bikfalvának, tehát nagy, és látszik, hogy nagyon gazdag falu volt valamikor. És Fehér János művészettörténész kutatásai szerint ez a templomtorony eredetileg egy 14. századi lakótorony lehetett. Erre utalnak azok a lőrések, amin ki lehetett nyilazni. A templom az később épült hozzá, tehát a jelenlegi templom az 19. századi, tehát azt a szép kis középkori gótikus templomot, ami valamikor kapcsolódott a toronyhoz, azt sajnos lebontották, nem fértek el a hívek, és átépítették.
Várajai Réka része annak az értékmegőrzési folyamatnak is, ami Bikfalván zajlik.
Igen, igen.
A helyiek közreműködésével vagy összefogásával hogy érzi, hogy mennyiben működik ez, vagy hogy egyáltalán szükség van arra, hogy tájékoztatni a helyieket, hogy hogyan történjen, vagy hogyan ne az érték megőrzés, a restaurálása?
Igen, igen, azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos lenne, és még a gyermekeim születése előtt 2008-2009-ben egy Sepsiszentgyörgyi Egyesületen, Köpeci Sebestyén József Műemlékvédő Társaságon keresztül a megyei tanács támogatásával elindulhatott egy Bikfalvi értékmentő program, aminek természetesen az első lépése a felmérés volt. Én akkor a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak a munkatársa voltam Budapestről, Erdélyben, és a határon túli műemlékek védelme volt a feladatom. És ezt a programot, amikor elindítottuk, akkor a felmérések után az első nagy látványos cselekedetünk az egy olyan kiállításnak a létrehozása volt, ahol pont ezt a 22 udvarházat, amiről látványos fotót lehetett készíteni, emeltük ki, és csináltunk pannókat Bigfalván, hogy ilyen volt, ilyen lett. Nagyon szép volt, mert nagyon sok régi fotó maradt meg az épületekről, és ugyanabból a pozícióból lefotóztuk az 50-es évek, vagy 30-as években készült fotó alapján 2008-ban az épületeket, és ez nagyon nagy sikert aratott. Tartottam egy előadást a faluban, amire mindenkit meghívtunk, személyesen bedobtuk a postaládába, egyesével aláírtam a meghívókat, és a, hát most sajnos már csak 300-an laknak Bigfalván, a századforduló laktak 1000-en, tehát egy 100 évvel ezelőtt, és nagyon sokan eljöttek, tehát több mint 100-an eljöttek a faluból, és meghallgatták az előadást, ahol próbáltam az embereket meggyőzni arról, hogy hát milyen jó helyen élnek, és milyen csodaszép házak vannak, és hogy ezt tényleg érdemes megőrizni, védeni, felújítani, nem lebontani, és vigyázni rá, vagy nem átfesteni lilára, mondjuk. És akkor el is indult egy támogatási program, tehát közterületen felújítottunk kapukat az 1990-es földrengésben ledőlt nagy 1797-es oromzatot visszaállítottuk, akkor stukkodíszes kaput, külső díszítőfestéssel ellátott nagy kaput helyreállítottunk, és nagyon sok diák jött, művészettörténész építész hallgató, akiknek a felmérés alapján, sőt tájépítészek is jöttek, így nem csak egy építészeti örökségről, hanem egy táji értékkataszter is készült, és akkor ennek alapján 2009-ben elkészült egy olyan örökségvédelmi tanulmány, és egy helyi rendeletbe, vagy hát a település rendezési tervbe belefoglalható terv, amit aztán most, 10 évvel később tényleg sikerült az összes minisztériumi engedélyen átpréselve betenni a helyi rendezési tervbe. Úgyhogy mostantól lehet elmondani azt, hogy az elmúlt 10 évben zajlott munka, ami tényleg felmérte az értékeket, most léphet érvénybe a valódi értékvédelem. Közben nekem született 3 gyerekem, úgyhogy én egy kicsit kiestem ebből az egészből, és azt hiszem, hogy most, hogy nem csak ez az értékvédelmi rendelet született meg, hanem a polgármesteri hivatal felújította az egykori 1873-ban épült nagyon szép községházát, ami kultúrházként működik, egy kiváló tetőtérrel, világos irodákkal ellátva, és ott fog üzemelni egy faluképvédelmi iroda, ami egy egész új dolog lesz a megyében az önkormányzat fenntartásával.
Natúra stúdió vendége Várajai Réka művészettörténész, a háromszéki kúriák és kastélyok kiváló ismerője.
Várajai Réka maga is egy udvarházban éri mindennapjait. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan hasznosítható a 21. században egy másfajta komfortigénye kielégítésére hivatott műemléképület, anélkül, hogy mondjuk építészeti vagy művészeti értékei csorbulnának.
Ha azt kell mondanom, hogy minden műemlékvédőnek kellene egy műemlék, mert akkor megérti azt, amit korábban nem értett, amikor én is bementem egy nénihez, és láttam, hogy le van festve a gerendás mennyezet fehérre, olajfestékkel. És akkor hát így mondtam, hogy jaj, hát de olyan szép barnán, és most, hogy a saját házamban is sötét van a gerendás mennyezet, van, most bizony megértem, hogy az sötét. Vagy például a gerendás mennyezet néha potyog. Amikor megvettük a házat, hát 2007-ben, amikor összeházasodtunk, és úgy döntöttünk pont a munkám miatt, hogy nem Budapesten telepszünk le Sepsiszentgyörgyi férjemmel, akit Erdélyben ismertem meg, hanem Erdélybe, tehát én költöztem Budapestről ide, akkor megvettük ezt a házat, és nem voltak még gyermekeink, és akkor a legelhivatottabb műemlékvédelmi és restaurátori szemléletnek megfelelően kezdtük el felújítani, tehát mindent, amit lehetett, megtartottunk. És így ez a ház igazából meg is hálálta ezt a tevékenységet, tehát mi megtartottuk az 1830-as ablakokat, a modern ablakokat. Nagyon óvatosan bántunk a külső vakolattal, már csak azért is, mert a mi tevékenységünk nyomán derült ki, hogy bizony minden udvarház a 18. században, tehát az 1700-as években külsőleg festve volt. Nem fehérek voltak ezek a házak, vagy sárgák, vagy kékek, hanem bizony tulipánokkal, építészeti elemekkel, évszámokkal, csodaszép virágokkal voltak kívülről festve, van, hogy több színben is. És Bigfalván, amelyik udvarházhoz hozzányúltunk, restaurátorokkal, férjem képzőművész, úgyhogy ő is végzett falkutatást, mindenhol előkerült a díszítőfestés. Úgyhogy most erre szeretnénk egy komoly támogatást kapni, hát remélem, hogy magyarországi önkormányzatokkal próbálhatunk egy ilyen támogatási programot beindítani, hogy ezeket feltárni és bemutatni, mert ettől tényleg kuriózum lesz Bigfalva, tehát eddig is nagyon szép. Amellett, hogy az elmúlt 10 évben, mióta én ismerem, azért lebontottak kőkapulábakat, átépítettek kapukat, nekiálltak régi házakat átépíteni, tehát hogy történtek rossz dolgok, amiket pont azért, mert nem volt semmi jogi alapunk, nem tudtunk megállítani. No, de hogy visszatérjek a kérdésre, persze egy régi házban nem olyan lakni, mint egy új világos házban. Én azt hiszem, hogy ami egy városi embernek a legnehezebb, hát én is ugye Budapestről ide jöttem, tehát hogy nagyon világos házban nőttem, vagy lakásban nőttem fel, tehát nekem ez a fény, ami egy kicsit nehéz. Viszont be lehet építeni a tetőteret, és akkor ott lehetnek világos terek, lehet olyan ablakot találni, ami megfelelő. Sőt, van ez a fénycsatorna megoldás, hogy egy ablakot vágni a gerendás mennyezeten, és a tetőn is egy kis ablakot, és azt összekötni egy szinte tükröződő felülettel, tehát egy fényes csővel, és az a fény bevezeti, úgyhogy ebben is lehet gondolkodni, pont van olyan kedves barátom, aki ezt Magyarországon egy régi háznál ezt csinálja, és így világos. Visszatérve erre, hogy a ház mivel ajándékozza meg az ott lakót, nagyon érdekes feltárni a múltat, tehát hogy nem kibuldózerezni a földet a ház körül, vagy akár az egész házat ledönteni, hanem így feltárni azokat a rétegeket, amiket az ott élők hagytak maguk után, azokat a tárgyakat megtalálni, azt a tulajdonképpen törmeléket, vagy hát most szemétnek is nevezhetnénk, amit ők kiszórtak a ház mögé, több száz éves cserépdarabokat, vagy például a mi esetünkben nagyon sok kályhacsempe töredéket, ez nagyon izgalmas lehet. Inkább az ember így elcsodálkozik, hogy ami akkor a szemét volt, az ma tényleg régészeti lelet, vagy kincs, vagy megismerhetjük az akkori kornak a vizuális kultúráját. Például mi nagyon jól szórakoztunk azon, hogy a nagy szobánknak, tehát az egykori utca felüli, vagy hát tiszta szobának is nevezhetünk, tehát a legnagyobb térnek a padlójából nagyon sok 18. századi zöld pöttyös fedő került elő, aminek a bögréje az nem tudjuk, hogy hol van, de a fedők azok szinte éppen megvoltak. Vagy hát 12 féle kályhának a töredékét találtuk meg a 17. századtól egészen a 19. század második feléig, amikor ugye a divatba jött a vaskályha, van is egy nagyon szép öntött vaskályhánk, és hát először csak magunknak kezdtünk összesakkozni egy kályhacsempét, és abból aztán egy dúcot, aztán abba bele nyomkodva elkészültek a kályhacsempék, és egy kályha, aztán még egy kályha, és aztán ezt meglátták kedves barátaink, többek között Kálnoki Tibor, gróf úr, aki aztán a Zalánpataki vendégházaiba rendelt kályhát, és most pedig a miklósvári Kálnoki kastélyba 3 díszes reneszánsz kályha áll, ami a mi kályhacsempe műhelyünkben készült. Férjem írt is egy könyvet róla az elmúlt időben, mert annyira belásta magát a kályhacsempék történetével, és hát ez egy csodálatos dolog, tehát hogy feleleveníteni valamit, ami évszázadokon keresztül működött. Az elmúlt 100 év ugye nagyot változtatott az életmódon, az emberek hozzáállásán is, az élethez való hozzáállásán, de ezt a fába belenyomott, kézzel elkészített kályhacsempéket, ezeket azt hiszem, hogy több száz éven keresztül készítették, nem véletlenül, és ennek a felelevenítése, ez egy nagyon klassz dolog egyrészt, másrészt meg van is rá igény, tehát nagyon sok megrendelésünk van, és ezt a háznak köszönhetjük. látjuk, tehát végül is a háznak az ajándéka.
Nem beszéltünk arról, hogy hogy talált rá erre a romos udvarházra, ami most jelenleg az otthonuk.
Ennek egy romantikus története van. 2004-ben itt voltam ösztöndíjjal, az udvarháza kutatására egy magyar-román államközi ösztöndíjat kaptam, és hát akkor itt voltam több hónapot Háromszéken, stoppal jártam a vidéket, és hát a legjelentősebb udvarházas faluba bementem, ott fényképeztem, beültem a tulajdonosokhoz, írtójokat beszélgettünk. Egy nagyon jó nyár volt, 2004 tavasza nyara. Akkor ismertem meg a férjemet is egyébként. És egy barátom mondta, hogy egy sepsiszentgyörgyi művészettörténész fiú, hogy hát Bigfalvára feltétlenül menjek el, mert ott mennyi udvarház van. És akkor vele jöttünk először, egy kamiont stoppoltunk le, emlékszem, jó magasról láttam Bigfalvát a kamionsofőr mellől. Na, de nem ez a lényeg. Akkor megláttuk ezt a kicsi udvarházat, és nem lakott ott senki. Valaki megörökölte, de nem volt ott. És mivel elég alacsony volt a kőkerítés, ezért bemásztunk. Hát egy művészettörténész mindenhova bemászhat, mert hogy meg kell néznie, mi van odabent. Na és hát akkor teljesen magával ragadott ez a ház. Legközelebb már alpárral együtt jöttünk, tehát a férjemmel, még akkor csak ismerkedtünk egymással, és akkor is ott beültünk a kertbe, és akkor nyílt a kertkapu, és hazajött a tulajdonos, mert azt hitte, hogy égve felejtett egy cigaretta csikket. Kiderült, hogy ő havonta vagy két havonta jár, éppen akkor volt ott, és visszalépett valami miatt. És hát megtalált minket ott a kertben, ott az egyik kollégámmal és apárral együtt ültünk. Hát kicsit kellemetlen volt, de hát megmagyaráztuk neki, hogy semmi baj, csak a művészettörténeti lelkesedés vezetett. No, és adtam neki egy névjegyet, mert akkor még ott dolgoztam az örökségvédelmi hivatalban, akkor kezdtem el ott dolgozni. Hogyha bármi van, vagy szeretné eladni a házat, vagy szeretné felújítani, ez egy műemléképület egyébként, akkor szóljon. És akkor ez a csodák csodája, hogy 3 évvel később, amikor összeházasodtunk, 5 napja voltunk Erdélyben a Nászút után, csörgött a telefonom, és felhívott ez a hölgy, hogy ő eladná a házat. És hogy hát ránk gondolt. És hát akkor mi pont házkeresésben voltunk, mert hát én éreztem azt, hogy ha Erdélybe költözöm, akkor mindenképpen vidékre, mert itt még megvan az erdélyi falunak, megvannak azok az értékei, amik már nincsenek meg Magyarországon. Na és akkor kimentünk, megnéztük, addigra sajnos az istállót is lebontották, az egy nagy veszteség, de hát a ház az állt, és akkor megegyeztünk, eladtam a budapesti kis lakásomat, megvettük a házat, és így kezdődött a történetünk. És már rögtön akkor, amikor megvettük, egy pici vakolaton látunk festést, megkapirgáltuk, leesett, és kiderült, hogy ott van egy virág. Tehát kiderült a 18. századi díszítőfestés, és aztán így tovább a többi. Úgyhogy egy nagyon szép történet volt, hosszú ideig tartott a felújítás, hát 5 éven keresztül újítgattuk, mert hát kiderült, hogy sokkal romosabb az épület, be kellett vezetni a vizet, újra vezetni a villanyt, úgyhogy végül is talán egy új házat hamarabb fel lehetett volna húzni, mint ezt a régit, de hát mindenképpen megérte.
Érzi, hogy mekkora kihívás vagy feladat egy régi udvarház tulajdonosának lenni, és abban lakni, fenntartani. Ráadásul mindezért Budapestről költözött ide.
2 része van, azt hiszem, így az életemnek is. Tehát egyrészt most, hogy a gyerekeim kicsik, a legnagyobb 8, a legkisebb 3,5, most azért érzem, hogy hiányzik az otthoni családom, tehát hiányzik Budapest, hiányzik a megszokott környezet. Azt érzem, mintha folyamatosan nyaralnék, vagy úton lennék.
Várajai Réka művészettörténész.
Persze, Bigfalva az első számú otthonunk, de hát azért nagyon gyakran járunk Budapestre. Tehát ez az egyik vonal. Másik vonal pedig, hogy minden nap gyönyörködöm abban a környezetben, ami körülvesz. Tehát abban a gyönyörű kertben, meg hogy csak szépet látok, tehát látom a szomszédnak a hatalmas kőistállóját, meg a kőkerítésünket, meg a házunk is tényleg nagyon-nagyon szép kívülről. Mindenképpen egy felelősség, azt hiszem, egy régi házban lakni, már csak azért is, mert hogy az ember valamit átment, valamit megőriz a múltból, és valamit bemutathat a most élőknek, hogy mi milyen volt. Mi helyrehoztuk a stukkódíszeket a kapulában az 1830-as évszámmal, meg megtaláltuk ezeket az 1791-es díszítőfestéseket is. Ezeket is nagyon jó bemutatni. Nagyon sokan jönnek egyébként így hozzánk, néha csak bekopogtatnak a kapun, hogy megnézhetik a házat, ahogy én csináltam ezt még, még egyetemista koromban, vagy utána is. És azt hiszem, hogy az ember megérzi azt, hogy egy területen belül hogy tud együtt élni a növényzet, tehát a növények, a régi fák, a régi épületek, és hogy ott például a gyerekeim, a mai 21. századi gyerekeim mennyire jól érzik magukat, akkor úgy érzi, hogy igen, érdemes egy ilyet felvállalni. Még hogyha egy kicsit nehéz is akkor is, vagy nehezen, mint egy modern épületben lakni. Én mindig természet közelben szerettem volna élni, és mivel, hogy nem arról van szó, hogy bezárkoztam egy kis faluba, és akkor csak ott vagyok, mert hát a gyerekeimet Szépsiszentgyörgyre hordom be iskolába, vagy hordjuk be iskolába, óvodába. Így aztán inkább, tehát ezt a szépségét mindenképpen élvezem, természetközelségét. Mostanában kezd, tehát eddig teljesen betöltött ez az erdélyi értékvédelem, és csak az emberek hiányoztak, hát pont az is elég az embernek, a szüleim, a testvérei hiányoznak. De hogy most érzem, hogy hiányzik a város is, meg a kulturális rendezvények, tehát Budapestből ez is. De így ezt meg is fogalmaztuk a férjemmel, hogy azt hiszem, hogy ez a Budapest Big Falva együtt lenne a tökéletes, az a 726 kilométerrel, ha az áthidalható, mert hogy mind a kettőnek megvannak az értékei. Nehéz persze így két helyen lakni, meg két lábon állni, hát egyelőre Budapesten nincsen saját lakás. De mivel nagyon sok kulturális rendezvényt szervezünk, nem csak a műemlékvédelmet, hanem a férjem, mint kortárs képzőművész, is nagyon jelen van a nemzetközi művészeti életben, ezért nemzetközi alkotótelepeket Bigfalvára, vagy például most egy Magyarország vezető kamarazenekarának szerveztem egy erdélyi kastély turnét, tehát hogy nem csak Bigfalvára, hanem Erdély szinten is. És mivel ez úgy bennünk van, ez a kulturális mozgás iránti igény és a szervezőkészség, ezért nem érzem azt, hogy elzárkoztam Bigfalvára, sőt. Inkább szeretném még minél inkább lakhatóvá tenni, tehát úgy, hogy három gyerekkel kényelmesen elférjünk, tehát ez a tetőteret is kihasználni. És sajnos a melléképületek mind elpusztultak a 20. század folyamán, úgyhogy azokat részben visszaépíteni, tehát hogy inkább az lenne jó, hogy azt úgy még kényelmesebbé tennénk, és akkor ott úgy ki tudnánk teljesedni.
Visszatérve arra említette korábban, hogy most már az utóbbi években régi házakat újítottak fel, meg hogy egy kicsit több irányú az értékmegőrzés a faluban. Van-e valaki jelenleg, aki vigyáz erre, hogy a jellegzetes értékei a falunak megmaradjanak? Mi a jelenlegi állapot?
Most szeretnénk, hát ezt már korábban szerettük volna elkészíteni, egy olyan kis füzetecskét, amiben benne van, hogy mit jó csinálni, mit nem. És minden egyes értékes épületnek a tulajdonosának szeretnénk a kezébe adni ezt, hogy az ő saját házának mik az értékei. Ez részben el is készült, részben tavaly nyáron majdnem befejeztük, egy gyakornok fiú volt Bigfalván, és akkor ő is sokat lendített ezen az ügyön, úgyhogy azt hiszem, hogy ez tényleg nagyon-nagyon fontos lenne, azért, hogy aki ott lakik, az ne csak hallja félfüllel, vagy ne mumusként élje meg a műemlékvédelmet, hanem tudja azt, hogy ez nem egy hatósági jogi szabályozás, hanem ez mindannyiunkért van, és az ő későbbi örömére is van, hogy megtaláljuk a megfelelő utat a modernkor és a régi dolgok között.
Köszönöm a beszélgetést Várai Réka művészettörténésznek, aki a Kúriák földjére, azon belül is Bigfalvára kalauzolt el bennünket a mai fél órában. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve valamennyi közreműködő munkatársam nevében is megköszönöm figyelmüket. A mai fél órában a Kájoni Konszort régi zene együttes zenélt. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!